A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, országgyűlési képviselő.
Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Trend FM hallgatóit, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy itt van, hiszen fontos témákról beszélünk a következő szűk egy órában. Nagyon röviden fel is sorolom, hogy miket szeretnénk érinteni. Beszélünk a nyugdíjemelésről, inflációkövetésről, az ástoppos intézkedésekről, tovább arról is, hogy miként hat a háború a kormányzásra, és hát időközi választásokat is értékelünk tekintettel, azok is befolyásolóak a mindennapjainkra, de akkor vissza az első fontos témára, időközi nyugdíjemelés lesz hamarosan, vagy már volt is, ennek a részleteiről faggatnánk főtanácsadórat.
Én azt tudom elmondani, hogy a nyugdíjasok több mint 2 millióan vannak Magyarországon, és hát köszönettel és tisztelettel tartozunk nyugdíjas honfitársainknak, hogy ezt az országot felépítették, megőrizték nekünk, és hát egyáltalán azért is, hogy itt lehetünk. És 2010-ben, mikor az Orbán Viktor vezette polgári kormány újra megkapta a kormányzás felelősségét, akkor egy egyértelmű szövetséget kötöttünk a nyugdíjas honfitársainkkal, és azt mondtuk, hogy történjen bármi, megőrizzük, megvédjük a nyugdíjasoknak a juttatásait, különös tekintettel a nyugdíjak vásárló értékére, és mindig arra fogunk törekedni, hogyha a költségvetés helyzete állapot azt lehetővé teszi, akkor akár ezeket a juttatásokat tudjuk növelni. Ha végigvesszük azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban, akkor én azt tudom mondani, hogy sor került több mint 4 alkalommal ugye nyugdíjprémiumnak a kifizetésére. Az a jogszabályi döntés, vagy az a jogszabályi tartalom, hogyha a gazdaság helyzete lehetővé teszi, hogyha gazdasági növekedés van, akkor ebből különböző társadalmi csoportok, különösen nyugdíjasok is részesüljenek. És ilyen módon 4 alkalommal sikerült nyugdíjprémiumot kifizetni, legutolsó alkalommal ez több 80 ezer forint volt, tehát rekordösszegű nyugdíjprémiumot kaptak a nyugdíjasok. Egyébként ugyanez a szabályozás életben volt már 2010 előtt is, amikor ugye a baloldali kormányok vezették az országot, de ők, a baloldali vezetők mindig elrontották az ország gazdasági helyzetét, ezért sosem tudott sor kerülni nyugdíjprémium kifizetésére. Még közös erőfeszítéseinknek hála azért az elmúlt időszakban 10-12 évben a magyar gazdaság jobban teljesített, így ezt a nyugdíjprémiumot meg tudták kapni a nyugdíjasok. Valamint visszaadtuk a nyugdíjasoknak a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, ez is egy fontos törekvés volt. Olyan számukra kedvező szabályokat hoztunk meg, és döntöttünk arról például a Nők 40 program, hogy ugye 40 év szolgálat után a hölgyek nyugdíjba tudjanak menni, és több idejük legyen a családjukra, unokájukra. Ezt már több mint 330 ezeren vették egyébként igénybe, és az is segítette a nyugdíjas honfitársainak a mindennapjait, hogy nagyobb ünnepek előtt segítve a felkészülést, ugye Erzsébet utalványt kaptak Magyarország kormányától. Most pedig, ami ugye az ezzel kapcsolatos talán legfrissebb hír és információ, amire ön is tett utalást, az az, hogy az idősek a júliusi nyugdíjuk mellett visszamenőleg az előző 6 hónap, valamint ugye a 13. havi nyugdíj után járó 3,9%-os emelést is meg fogják kapni. Ugye nyilvánvalóan itt az infláció, a háborús infláció miatt is van erre szükség.
Kétszer megy az infláció, legutóbbi májusi szám több mint 10%-ot mutatott, és a Magyar Nemzeti Bank szerint éves alapon összejöhet akár a 12%-os pénzromlási ütem is. Mit jelent ez egyébként lefordítva mondjuk a nyugdíjak tekintetében, ha már ezt a témát boncolgattuk? Tudja követni azért a vásárló erőértéke a nyugdíjaknak ezt a magas inflációt?
Az egész infláció, amit nyugodtan hívhatunk háborús inflációnak, hiszen ugye a háborús helyzet, illetve a brüsszeli szankciók miatt alakul ez ki elsősorban. Ez egy rendkívül nehéz helyzet, rendkívüli nehézséget okoz, szerte a világban egyébként, azt lehet mondani. Valóban, ahogy említette az inflációt, hogyha megnézzük, hogy a régiós összehasonlításban ez hogyan is alakul, hogy néz ki. Most akkor azt tudom a Trend FM hallgatóinak mondani, hogy Csehországban az infláció 15%, Bulgáriában 13%, Lengyelországban 13%, Romániában 12%, Szlovákiában 12%, és valóban nálunk 10,7%-on van. Senkinek sem jó ez a háborús infláció. Itt hangsúlyozni kell azt, hogy Magyarország kormánya természetesen a béke mellett áll, és a magyar polgárok is a béke mellett állnak. Azt gondolom az április 3-ai szavazói döntés, választópolgároknak a döntése is ebbe az irányba mutatott. A béke és a biztonság az első, a továbbiakban is. És hát az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt alakult ki ez a háborús infláció, illetve háborús gazdasági válság, amelyről beszélünk. Mi lenne itt a feladat és a cél? Egyértelműen az, hogy egy nagyon gyors fegyverszünetet kössenek a háborúzó felek, és el tudjanak kezdődni a béketárgyalások. Az inflációnak, a háborús inflációnak egyetlen ellenszere az a béke. Úgy látjuk, hogy sajnos eddig a különböző nemzetközi és egyéb tárgyalásokon egyedül Orbán Viktor miniszterelnök az, aki hangsúlyozza a béketárgyalás és a fegyverszünet fontosságát, mindenki más szankciókról beszél egyébként, amelyek a mi megítélésünk szerint elhibázottak, és ezek a brüsszeli szankciók csak fenntartják és súlyosbítják ezt a kialakult háborús inflációt. Ami pedig a nyugdíjasok helyzetét illeti, ott az előbb említett intézkedések és döntések, valamint nemzetközileg egyedülálló döntés és intézkedés sorozat, amelyet Magyarország kormánya bevezetett, amely szól az élelmiszerár stopról, szól a benzinár stopról, szól a kamat stopról, és szól a rezsicsökkentés megvédéséről. Ezek összességében mind a nyugdíjasok élethelyzetét is próbálják segíteni, illetve stabilizálni. Ezek rájuk is kihatással vannak. Hogyha csak a rezsicsökkentést nézzük egyébként, mert ugye azt mondtuk, hogy minden körülmények között meg fogjuk védeni, hogyha ez nem lenne, akkor az áramára az háromszoros lenne Magyarországon, a földgáz ára pedig 5,5-szeresére nőtt volna már. Ez egy olyan családban, ahol mondjuk a havi rezsiszámla nagyságrendileg 22 ezer forint volt, illetve ennyi, ott ez több mint 100 ezres havi számlát jelentene, éves szinten ugye pedig több mint 1 millió forintos növekményt jelentene ez a családoknak.
Ez a logika mentén át is tértünk családoknak,
illetve a nyugdíjasoknak.
Át is tértünk az ástoppos intézkedésekre, amit tudunk, hogy október 1-jéig maradnak hatályban. Ugyanakkor a 2023-as költségvetésről szóló törvényjavaslat már a parlament előtt van. Nézzük itt is szerintem a legfontosabb tételeket, hiszen ha már a rezsicsökkentés említi, szóba került, hogy lesz egy nagyon nagy és jelentős rezsivédelmi alap, ezek szerint akkor a kormánynak továbbra is elkötelezett célja, hogy megmaradjon ez a támogatás a rendszerben?
Természetesen igen, az a törekvésünk, hogy ameddig lehet, ezt fent tudjuk tartani, és nyilván bízunk abban, hogy az előbb említett fegyverszünet, illetve béketárgyalások minél hamarabb el tudnak kezdődni, hiszen ez az igazi ellenszer, ez az igazi orvosság az ezzel kapcsolatos problémáknak a gyógyítására. Hogyha a benzinás toppot nézzük, én ezt szeretném most itt a hallgatók előtt elsősorban kiemelni. Ugye nagyon sok helyen a világban, Európában már forintban számolva egy liter benzin 800-900 forintba kerül. Kimondhatjuk azt is, hogy Magyarországon a legolcsóbb a benzin az egész Európai Unióban. Hogyha nem lenne ez a 480 forintos benzinástop, akkor most 800 forintot kellene fizetni Magyarországon egy liter benzinért. 50 literes tankolás esetében ez a mostani benzinástop, ez 12 ezer forint megtakarítást jelent egyébként tankolásonként.
Van arra esetleg információ, amit most már a portálok megszerűztetnek, hogy esetleg szűkül a kedvezményezettek köre? Ejtsünk erről is szót egyébként, mert ezért elég nagy forrongásokat, vita helyzeteket okozott, hogy a kormány néhány kedvezményezettet kivont, mármint akik elméletileg voltak érintve ebben a témakörben.
Tehát nyilvánvalóan ez nemzetközi szinten is egy egyedi és speciális döntés, polgárokat, családokat, közösségeket védő döntés. Az ilyen típusú hozzáállást és filozófiát ezt megszokhatták már egyébként Magyarország kormányától, mert hogy védjük az embereket, védjük az embereknek a megtakarításait, illetve lehetőség szerint azt akarjuk, hogy az ő kiadásaik ne növekedjenek ezen a területen, és ezek az egyedi döntések nagyon sokszor követőre találnak az Európai Unióban, az európai közösségben. Azt gondoljuk, hogy a benzinástopp az egy jó döntést, mert még egyszer mondom, ebben a nehéz helyzetben egy jelentős támogatást tud adni a magyar családoknak, és hát Magyarország kormányának az a cél, hogy a magyar családoknak a helyzetét azt tudja stabilizálni, megvédeni, még jobbá tenni, és hogy a háborúnak a költségeit azt ne magyar polgárokkal, ne a magyar emberekkel fizettessék meg. Ezért is hozta ugye nem olyan régen Magyarország kormánya azt a döntést, hogy az extra profitot elvonja azokból a szektorokból, ahol ebben a háborús helyzetben extra profit képződik. Azt szeretném azért hangsúlyozni, hogy nem a profit elvonásáról van szó, hanem az extra profit elvonásáról, és az érintett területek a pénzintézetek, bankok, biztosítók, nagy kereskedelmi láncok, energia cégek, telekommunikációs cégek, illetve a légitársaságok, és érintette a költségvetést, valóban a következő évi költségvetés ugye az a honvédelem és a rezsivédelemnek a költségvetése lesz. Ez az extra profit, amelyet ugye a kormányzat elvont az érintett szektorokból, ez is két alapba megy, a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba, és ez két esztendőre szól. Az a cél, hogy ne az emberekkel kelljen megfizetni.
Igen, hát ide tartozik, hogy az egyik ugye 800 milliárdos tétel, amik 22-es célszám, másik pedig 1000 milliárdos, tehát jövőre is komolyan számol a kormány az extra profit adóból befolyó bevételekre. Ugyanakkor érintettek azért háborognak, és hát ugye lehet hallani és olvasni a hírekből, hogy van, aki vissza akarja terhelni, vagy a fogyasztókra, amiként ön is említette, ezt a terhet, amelyet most a közteherként a kormány rájuk rót. Milyen lehetőségei vannak a kormánynak egyébként, hogy ez ne történjen meg? Ha gondolhatunk itt a légitársaságokra, elfajult a vita, vagy éppen bankokra?
Talán azt gondolom, hogy ez részükről akár egy természetes reakció is lehet ilyen helyzetben, de korrektnek nem nevezném, azért, mert egy speciális nehéz helyzetben vagyunk, ahol ők, mivel speciális szektorokról van szó, extra profitra tudnak szert tenni, és a kormányzat pedig ilyen módon erősíteni akarja a közteher viselést ebben a nehéz helyzetben. Ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor át akarják-e, át tudják-e a fogyasztókra hárítani az ilyen módon elszenvedett veszteségeiket ezek a nagy cégek. Én azt gondolom egyébként, hogy biztos, hogy meg fogják próbálni. De a kormányzat pedig arra törekszik, hogy lefülelje az ilyen eljárást, az ilyen hozzáállást, az ilyen magatartást, és hogyha ezeket be tudjuk azonosítani, akkor a kormányzatnak megvannak az eszközei, hogy lépjen, fogyasztóvédelmi eljárást tud indítani, és komoly bírságot tud kiszabni ezekre a cégekre, úgyhogy jobb, hogyha ezt nem teszik meg. Egyébként pedig, hogy meg tudják-e ezt tenni ténylegesen a mindennapokban, azért az egy kérdés, mert én úgy gondolom, hogy nem prüszkölnének annyira az extra profit elvonása miatt ezek a nagy társaságok és cégek, hogyha azt olyan könnyedén 100%-ban rá tudnák terhelni az embereknek. Azt mondjuk, hogy jó, ez van, de megoldjuk másképp. Azért azt látjuk persze, hogy vannak próbálkozások, de ugyanakkor megy a panaszkodás és megy a prüszkölés a cégek részéről, ami nyilván amiatt van, mert ez nekik azért egy fájdalmas döntés.
Ön régóta országgyűlési képviselő, 2010-ben is az volt, amikor a második Orbán megalakult, és volt egy gazdasági akcióterv, és hasonló konstrukciókkal már szembesültünk akkor is. Milyen párhuzamot lehet vonni már, mint ami az extra profit adókat illeti?
A helyzet között lehet párhuzamot vonni. Egy nagyon nehéz időszakban vette át Orbán Viktor a kormányzásnak a felelősségét 2010-ben, amikor is gyakorlatilag a csőd szélén volt Magyarország. Gyurcsány bajnai kormány a csőd szélére, a szakadék szélére juttatta az országot, és ilyen módon egy válságkezelő kormánynak kellett felállnia. és válságkezelő döntéseket kellett hozni a kormányzatnak, és itt alkalmazott a kormány ugye azóta elhíresült unortodox megoldásokat. Még máskor mindig azt lehetett látni, hogy minden év elején emelkedtek az energiaárak, szinte egy ilyen természetes kiadásként ez be volt írva az embernek a kis költségvetésébe vagy a naptárába, megmutattuk, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Lehet olyan döntéseket hozni, hogy nem az emberekkel fizetetjük ki a különböző válságnak a költségeit, terheit, illetve kárait, akkor is mi azt mondtuk, hogy a nagy cégeket, bankokat kell elsősorban elszámoltatni, tehát ez egy más filozófia, egy más hozzáállás a polgári kormány részéről. Mi azt mondjuk, hogy fizessenek azok, illetve azok is, akik korábban egy gazdasági válság időszakában, vagy most egy háborús infláció idején több bevételre, több pénzre tettek szert, akkor most igenis járuljanak hozzá ilyen módon a válság kezeléshez, és ne az embereknek, ne a magyar embereknek kelljen ezt megtenni. Úgyhogy ebből a szempontból sajnos mindenképpen azt tudom mondani, hogy hasonló a szituáció, hogyha 2010 utáni gazdasági válságkezelést elemezzük, akkor én azt gondolom, hogy ott közös erőfeszítésének hála sikerült jó döntéseket hozni, és az a magyar modell, ez működött. Ugye én emlékszem, a parlamenti patkóban, a közéleti arénában volt egy nagy vita, amikor az ellenzék folyamatosan támadta ezeket a döntéseket a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, vagy éppen a nagy cégek, bankok, telekommunikációs cégek megvágásával kapcsolatban. Azt mondták, hogy hát ez semmilyen közgazdaságtani modellben vagy tankönyvben nem szerepel, és erre mondta a miniszterelnök ott a parlamenti vita hevében, hogy igen, ez valóban így van, de lehet, hogy ezt a tankönyvet most írjuk, és azt gondolom, ezt a tankönyvet sikerült is befejezni akkor. Nagyon sokan forgatták azóta ezt a idézőbe vetett tankönyvet, és sokan át is vették ezt a magyar példát és magyar modellt.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a műsort.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.